Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ami segedelmünk az Úr nevében légyen, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim Istenek igéjét, amiképpen szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön, a János írása szerint való evangélium 21. részéből, az első verstől a 14. versig terjedő ige szakaszból. Ezután ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és az Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Azok ezt mondták rá, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy ő az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem bírták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ennyi volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, hogy ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak a halálból való feltámadása után. Könyörögjünk! Hálatölt szívvel állunk meg, Urunk Istenünk, ezen a vasárnap délelőttön is te előtted. Megköszönjük néked, Urunk, mindazokat az áldásokat, amelyekkel te látogattál bennünket az elmúlt hétnek a napjain is. Köszönjük néked az alkalmakat, amelyeken keresztül te felkészítettél bennünket a reán következő nyárnak a csendes alkalmaira, amikor a te ígéd fölött jövünk majd össze hétről hétre, hogy ezekből tanuljunk, üzenetet szerezzünk, hogy hozzád megtérjünk, téged mindinkább megismerve. Köszönjük néked a gondviselést, az oltalmazást. Köszönjük neked azt, hogy reggelt hoztál az mögöttünk lévő éjszakára is. Uram, olyan csodálatos nékünk azt tudni, hogy te a te feltámadásod után még 40 napig itt jártál ezen a földön. Megmutattad magad többször is a te választottaidnak, és bizonyítottad előttük, hogy immár sem idő, sem tér nem tart a hatalmában, hogy te vagy ezeknek is az Ura. Köszönjük néked, Urunk, a te tanítványodnak, Jánosnak a bizonyságtételét. Köszönjük azt, hogy ilyen részletesen, minden részletet, apró finomságot megmutatva elénk tárta ezt az eseményt is. Urunk, most arra kérünk, hogy ezen a reggelen is ragyogtasd fel előttünk a te szent ígédnek az üzenetét, annak tanítását. Urunk, ne szóljon a te ígéd hiába. Végezze el a mi szívünkben, lelkünkben és elménkben a maga munkáját. Könyörögvé kérünk, Urunk, hallgasd meg a mi fohászkodásunkat, Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, a mi megváltó Urunknak az érdeméért. Amen. Thank you. Istennek az a szent igéje, testvéreim, amelynek alapján ezen a délelőttön bizonyságot kívánok tenni közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával, megvan írva a János evangélium a 21. részében, a 15. verstől a 19. versig terjedő ige szakaszban. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Az pedig így felelt, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltest az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Az ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Aztán harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter megszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem, és azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg az Istent. És miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. A János evangéliumának számunkra legfontosabb mondata, legfontosabb kijelentése a feltámadott Úrnak a második megjelenésekor hangzik el, a Tamással való találkozásnak a végén, amikor azt mondja Jézus az előtte hitetlenkedő tanítványnak, hogy mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezzel akarja jelezni a jelenlévő tanítványok mindegyikének, hogy ti láttok engem. Nektek megadatott a lehetőség, hogy test szerint is lássatok. Látjátok a seb helyeket a kezemen, a sebet az oldalamon, és láttok engem, aki elhordozom ezeket. Nektek ez megadatott. De boldogok azok, nagyobb a hitük azoknak, akik majd a ti munkátok, a ti térítésetek alapján térnek majd meg, mert ők lesznek azok, akik hittel tudják elfogadni mindazt, amit ti láttatok is. És úgy tesznek bizonyságot dolgokról, hogy ők test szerint nem láttak. Ez egy nagyon fontos találkozás a János evangéliumával, és itt akár véget is érhetne az evangélium. Azonban hátra van egy másik találkozás, amely nem kevésbé személyes, mint a Tamással történt találkozás volt. A felolvasott igében hallottuk, hogy Jézus utána megy tanítványainak, közülük kimondottképpen egyel van még elintézetlen ügye, ezért az egyetlen egyért megy el, hogy őt megszólítsa, hogy őt visszahelyezze abba a tisztbe, amiből kiesett, utána megy Péternek, Jóna fiának. Utána megy, hogy igazzá váljon az a kijelentés, amit egyszer adott neki, amikor elhívta, hogy emberek halászává teszlek téged. Döbbenetes az a hasonlóság, amelyeket a Péter elhívása és itt e között a történet között hallunk. Akkor is, amikor megáll Jézus a tanítvány, a leendő tanítvány előtt, egy sikertelen éjszakai halászat után van, nem fogott semmit. Aztán, amikor Jézus utasítja, akkor majdnem elsüllyed a hajó, annyi hal van a hajóban. És ekkor mondja azt Péter, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. Nem baj, emberek halászává teszlek téged. Az ő találkozásuknak a története, a mai ige, az ő beszélgetésük a központi tartalom. Erre figyeljünk ma. Először azonban talán felteszitek magatokban a kérdést, hogy hát miért megy Jézus az ő tanítványai után? Miért fontos neki az, hogy Tamás ne kételkedjen, hanem higgyen? Miért fontos neki az, hogy Péter, aki bűnében van, ettől a bűntől megszabaduljon, megtisztuljon? Miért? Miért tárja elénk ma ezt az ige szakaszt? Azért, mert a tanítványokra valami emberfeletti munka vár. A térítésnek, az evangélium hirdetésének a hatalmas és gyönyörűséges feladata. És ezt a feladatot kételkedő tanítvány sem akkor, sem ma nem tudja véghez vinni. Kételkedve, hitetlenül, bűneiben lévő tanítvány ezt nem tudja végrehajtani. Ezért megy utánuk, és ezért szólít meg minket ezen a mai délelőttön is. Ez a történet, amely hangsúlyozottan Jánosnak nem egy meséje, nem egy elbeszélése, a bizonyságtétele, ez azzal kezdődik, hogy Simon Péter, aki mindig is a szószólója volt a tanítványi körnek, azt mondja, hogy elég volt Jeruzsálemből. Elég volt az itt történt számunkra oly sok szomorú eseményből, elég volt azonban ebből az örvendetes, végkifejletet elért történésekből, menjünk vissza Galileába, a mi hazánkba. Azt mondja a többieknek, hogy elmegyek halászni. És a többiek követik. Felsorolja a Szentírás azoknak a tanítványoknak a nevét, összesen 8-an vannak, akik visszatérnek az ő eredeti, hétköznapi kenyérkeresetükhöz, az ő eredeti foglalkozásukhoz, a halászathoz. Sokan úgy szokták mondani, hogy ez egyfajta engedetlenség a tanítványok részéről, hát minek mennek el? Testvérem, erre maga Jézus biztatja őket, amikor azt mondja, hogy íme előttetek megyek Galileába. Ez egy bátorítás, igazolja, hogy ő ott is, ahogy a Jeruzsálemben kétszer, a galileai tenger mellett is meg fog jelenni nekik. És bizony előkerül a valamikor hátrahagyott halászhajó, előkerülnek a régi, bizony nagyon használt halászhálók, és bizony ismételten, eredménytelen az éjszakai halászat. Pontosan úgy, mint annak idején. És olyan szemléletes az előttünk, hogy szinte láthatjuk is, hogy milyen az, amikor megjelenik a mester a parton, a tóparton, hogyan ismerik fel a tanítványok. És itt aztán történik valami Péterre olyannyira jellemző, úgy szoktam mondani, egy igazi Simon Péteres cselekvés, de amikor felismerik, hogy az Úr az, aki ott áll a parton, nincs türelme kivárni, hogy kikössenek. Közel vannak már a parthoz, 200 könyökhez, körülbelül 100 méter, nem tudja kivárni. Beleveti magát a vízbe, lelki szemeink előtt szinte láthatjuk, hogy úszik, aztán amikor talajt érez a lába alatt, gázol ki a vízben, csak azért, hogy odaborulhasson az ő mester elé. Annyira jellegzetes Péterre az, amit itt csinál. Rá ez a jellemző. Sokszor egyik végletből a másikba. Simon Péteres esetek. A lábmosás. Emlékezz csak rá, amikor körbejár Jézus, hogy megmossa a tanítványai lábait. És amikor Péterhez ér, az azt mondja, hogy az én lábaimat nem mosod meg soha. Aztán amikor Jézus azt mondja neki, hogy ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám, akkor azt mondja, hogy hát ne csak a lábamat, a kezemet, sőt a fejemet is. Aztán emlékezz csak rá, egyik végletből a másikba. Azon a bizonyos éjszakán, amikor elfogadtatik az ő mestere. Hogy suhog a kard. Bátran, harcosan kiáll a mester mellett. Aztán csak egy pici idő, és oda jut el, hogy keservesen sír, mert megtagadta mesterét. Vagy gondolj csak a húsvéti eseményekre, a húsvéti történésekre, amikor az asszonyok mennek a bizonyságtétellel, láttuk az Urat. És ahogy leírja ott a húsvéti evangélium, 10 tanítvány van együtt, Tamás nincs közöttük, és üres fecsegésnek tartják azt, amit az asszonyok mondanak, köztük Péter is. Aztán csak egy pici idő, és ő az, aki lélek szakadva rohan a sírhoz, hogy megnézze, hogy mi történt ott valójában. Olyannyira jellegzetesek ezek a cselekedetek. Azonban az, ami miatt Jézus külön utána megy ennek a tanítványnak, az ő választottja után, az nem ez az indok. 3-szor tagadja meg mesterét ez a tanítvány. Nem véletlen, hogy aztán Jézus 3-szor kérdezi meg tőle. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Mi is volt ennek a bizonyos tagadásnak az előzménye? Azt mondja egyszer ez a Péter az ő mesterének, hogy te, ha ezek meg is tagadnak téged, én soha. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én kész vagyok veled börtönbe menni, sőt, meghalni is veled együtt. Erre mondja azt Jézus, hogy bizony mondom néked, mielőtt a kakas, mielőtt a nap felkel, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem, ha ezek megtagadnak is. Ezeknél én külön vagyok. Jaj, de veszélyes ez a kijelentés, testvérem. Azt mondani, hogy én külön vagyok a többinél. Mennyivel jobb vagyok, mennyivel szentebb az én életem, így tenni különbséget tanítvány és tanítvány között. Vajon ez a mi útunk, ez a mi bizonyságtételünknek az útja? Külön vagyok a másiknál, külön vagyok ezeknél. Gondolj csak a farizeus és a vámszedő történetére, amikor az egyik alázattal, bűneivel tisztában, ezeknek tudatában megy oda, és szemét fel sem emelve imádkozik az Úrhoz. A másik pedig azt mondja, hogy örülök, hogy nem vagyok olyan, mint ez. Nem vagyok olyan bűnös, mint ez a vámszedő. Jaj, de veszélyes ez a kijelentés. Pont Jézusnak mondani ilyet, hogy ha ezek megtagadnak, és én soha. És milyen szívesen hallunk mi, milyen szívesen beszélünk mi Péternek a bűneiről. Milyen szívesen beszélünk mi a másoknak a bűneiről. Milyen gyakran beszélünk másoknak a bűneiről. Pedig, hogyha helyesen halljuk ezt az igét, akkor azt hallhatjuk meg, és azt láthatjuk meg ebben a történetben, hogy bizony mi magunk is olyanok vagyunk, mint ez a Péter. Nagyon figyelj arra, testvérem, hogy ebben a történetben egyszer sem hangzik el, hogy Jézus egy szóval is említené Péternek a korábbi bűneit. Egyetlen szóval sem említi. Bizony mi, hogy megmondtuk volna neki, hogy hát hogy tehettél ilyet? Hogy fogadkoztál, hogy ígérgettél, hogy esküdöztél? Mi biztosan nagyon megmondanánk nekünk, neki a magunkét. De visszhangozzon csak a te füledben az, az az ének, hogy sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szíve. Bizony, meg kell tanulni ezt a mestertől. Meg kell tanulni azt tőle, hogy ne hánytorgast fel a másiknak a bűnét. Ne hánytorgast fel a másiknak azt a bűnét, amit ő már bűnbánattal, megszomorodva letett és az Úr megbocsátott. Különösképpen ne hánytorgast fel a másik bűnét akkor, hogyha a te ügyed még nem rendezett vele. És különösen tanuld meg a mestertől azt, hogy ő soha nem mások előtt szégyenít meg, hanem önmagad előtt szégyenít meg. Péter is üdvösségesen szomorodik meg. Gondolj csak arra a történetre, amikor viszik a parázna nőt, az őt megkövezni akarok Jézushoz. Na, mit cselekedjünk vele? És akkor Jézus csak ennyit mond, hogy aki nem részes ebben a bűnben, az vesse rá az első követ. Jézus soha nem mások előtt szégyenít meg, hanem önmagad előtt. És ahogyan azok sorra potyogtatják el a kezükbe felragadott köveket, és szégyen teljesen eltávoznak, ilyen a megszomorodása Péternek is. Jézus csodálatos lelki gondozó. Csodálatosan személyes, nem vádló. A vádló az más. Ő a te pártodon áll. A legkeresztjénietlenebb cselekedett testvérem. Hogyha a legkeresztjénibb az, hogy megbocsátasz. Ez a másik ennek az ellentétje. Amikor a más bűnét hánytorgatod fel. Azt halljuk aztán ebben a történetben, hogy sietve kiköt a többi tanítvány is, még a hálót sem húzzák ki, ahogyan halljuk, majd Péter megy és intézi ezt el, és bizony Jézus már vendégséggel várja őket ott a parton. Megdöbbenve látják, hogy a parázson hal van, kenyér is van, ezeket maga Jézus adja oda nekik. Aztán kéri őket, hogy hozzatok azokból is, amiket ti fogtatok. A ti fáradtságotoknak is hozzátok ide elém a jutalmát. Milyen hétköznapias tud lenni, elnézés a szóért, ez a feltámadott Jézus. Milyen Úr ő a hétköznapokban is, a munkában is, a kenyérkeresetben is, a kenyérgondban is. Az ő jelenléte megszenteli azt. Ettől van annak az értelme. És ő ünneppé teszi a hétköznapot is. Most fogok mondani valamit, nagyon kérlek benneteket, hogy senki se bántódjék meg. Mindenki majd válaszolja meg magának a kérdést magában. Vajon testvérem, amikor Jézus arra méltatja ezeket a tanítványokat, hogy asztalközösségben egyék velük. Akivel mi egy asztalnál ülünk, akivel együtt teszünk, azt mi felvállaljuk, azzal mi együtt vagyunk. Hát vajon ezek a tanítványok azt mondták, hogy láttunk téged, hallottunk téged, köszönjük szépen, nem kérünk a többiből. Vajon visszautasították-e ők az invitálását ahhoz, hogy vele együtt egyenek? Mióta itt szolgálok, az a szomorú tapasztalat, hogy sokan eljönnek, és aztán annyira sietnek vissza a hétköznapi munkájukba, a hétköznapi elfoglaltságaikba, még vasárnap is, pedig nincs vége az Isten tiszteletnek. Kérlek, halld jól, értsd jól, amit mondok. Ne utasítsd vissza a felkínált kegyelmet. Említettem azt, hogy milyen döbbenetes a hasonlóság. Az elhívás története és e között a történet között. Milyen döbbenetes a hasonlóság egy másik jelenettel. Most is ott ülnek a tűz körül a tanítványok, ahogyan a tűz körül ültek azok is, akik ott voltak a főpapnak az udvarában. És emlékezz vissza rá, a tűz körül ülve szemeli ki többen is Pétert, hogy bizony te is ott voltál vele. Bizony te is egy vagy az ő tanítványai közül. Felismerik, és a szemébe mondják. És Péter tagad. Semmi közöm hozzá. Nem ismerem őt. És emlékezz vissza, Lukács számol be róla, döbbenetes jelenet, hogy amikor elvezetik Jézust hozzá kifelé, akkor egy pillanatra mester és tanítványának tekintete összevillan egy pillanatra. Ó Istenem, milyen lehetett az a pillantás? Én nem tudom. Nem tudom. Biztosan nem vádló lehetett az a tekintet. Sőt, szerintem azért lehetett olyan elviselhetetlen, mert olyan szelíd volt az a tekintet. Jézus tekintete és szava azoknak a szelítsége, csontokat repesztő szelítség. Ó, milyen lehetett az a tekintet, testvérem? Egy pillanatra összevillan ez a tekintet. És olyan volt ez a pillantás, hogy aztán Péter kimegy, és egy meglett férfi ember keserve sírásra fakad. Ott ülnek a tanítványok Péterrel együtt a tűz körül. Döbbenetes a hasonlóság. És aztán a mester megkérdezi tőle, szeretsz engem? Mit mond neki Jézus? Úgy szólítja, hogy Péter? Azt mondja neki, hogy Kéfás, az, ahogyan ő nevezte el? Á, dehogy. Úgy nevezi el, ahogyan először találkoztak, amikor elhívja. Azt mondja neki, hogy Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Téged is neveden szólított. Neveden hívott, és ezt idézi vissza a te szívedben is ma. Megvan-e benned még az első szeretet? Lángol-e még benned az a tűz? Megvolt-e neked ez a szomorúság, ez az üdvösségre való megszomorodás, ami Péter életében volt? Megkérdezi tőle, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Mit jelent szeretni? Mit jelent Jézus szeretni? Mindnyáján megtapasztaltátok, testvéreim, hogy akit szeret az ember, annak nagyon könnyen enged. Akit szeret az ember, annak igyekszik mindig a kedvére tenni, a kedvében járni. Mit jelent, testvérem, Jézust szeretni? Hiszen ő oly sokaknak oly szimpatikus. A muszlimnak is, azt mondja, nagy proféta volt. Azt mondja, buddhista is, csodálatos tanító volt. Hát persze, nagyon vonzó az ő személyisége. Kedves volt megjelenése. Barátságos volt. Közvetlen volt. A legbűnösebb emberekkel állt szó nélkül szóba. A legbűnösebbekkel, paráznákkal, a legelesettebbel, a legszerencsétlenebbel. Hát persze, sokaknak szimpatikus az ő személye. De vajon ennyit jelent Jézust szeretni? Mit jelent számodra Jézust szeretni? Mert számára azt jelenti, ő előre szeretett. Ő engedelmes volt egészen a keresztfának haláláig. Tudom, sokszor hallottad már a szavakat, azt, hogy az őt szeretni annyit jelent, hogy követni őt, hogy engedelmeskedni neki, Nagyon sokszor hallottad, tudom, a szavak nagyon laposak, nagyon üresek tudnak lenni. Sokszor nem mondanak semmit. Mégis ezen a délelőttön téged is a neveden szólít. Péterek, Jánosok, Józsefek, Eszterek, Csillák. Te szeretsz engem. Követsz engem. Vajon te engedelmeskedsz nekem? Téged is neveden szólít, és megkérdez. Emlékeztet, megvan-e még benned az első szeretet? Tudsz-e követni engem? Vagy szégyelsz? Vagy megtagadsz? Ja, nem mondod ki azt, hogy nem, semmi közöm nincs hozzá. De azt sem mondod el, hogy igenis van. Engedelmes vagy-e? Szeretsz engem? Mit mond Péter, megszomorodva és megszégyenülve az ő mesterének? Uram, te mindent tudsz. Te tudod azt, hogy én szeretlek téged. Ez a mi hallatlan nagy szerencsénk, ahogyan Péteré is az, hogy ő tudja, hogy mi van a mi szívünkben. Tudja azt, hogy mi volt az atyának a rendelkezése a te életed felől. Tudja azt, hogy ő kiválasztott téged. Tudja azt, hogy ő az ő kegyelmében részeltetett. Te az ő kedvence, kedveltje vagy. Ő ismer téged. És mit mond ismételten neked? Noha egyszer már talán régen megszólított, azt mondja ismét, jöjj, kövess engem. Vagy lehet, hogy most szólít meg? Jöjj akkor is, és kövess engem. Ha te a te válaszod ugyanaz, mint Péteré, és tudsz te is olyan engedelmesen ezután elmenni, az ő megdicsőítéséig egészen a halálig elmenni, az ő szeretetében, akkor legyen a te válaszod is, szóljon neked is az ő válasza. Szeretsz engem? Ha igen, jöjj, kövess engem. Imádkozzunk. Úrunk, te egyen-egyenként ismersz bennünket, ismered a mi életünket, ismered a mi gondolatainkat, hiszen te a szíveknek és veséknek vizsgálója vagy. Úrunk, te tudod azt, hogy mit végeztél el a mi életünkben, hogy mikkel látogattál, szenvedéssel, nyomorúsággal, vagy nagyon sok áldással. Úrunk, téged kérünk arra, hogy ezt a magot, ennek az igének a magvát jó mélyen ültesd el a mi szívünkben. Hogyha eddig még soha nem tetted, most arra kérünk, hogy cselekedd meg ezt velünk. És imádkozunk, Urunk, mindazokért, akiket már megszólítottál. De szeretetlenek, hűtlenek és tagadók voltak szavaikban, gondolataikban és cselekedeteikben. Urunk, köszönjük néked ezt a megszomorítást. Ezt a magunk előtt való megszomorítást, hogy más előtt ne kelljen szégyenkeznünk. Csak te előtted, aki nem vádolsz, hanem szeretsz, ahogyan szerettél és engedelmeskedtél a halálig, a kereszt halálig. Urunk, adj nekünk tüzet, a te szent lelkednek tüzét a mi lelkünkbe. Ne szalmalánk tüzet, amilyen a mi emberi szeretetünk szokott lenni, ideig és óráig valót, hanem adj olyat, amely elkísér bennünket ez egész életben, amely megtart a te közelségedben, olyan szorosan, hogy halljuk a te szavadat, ami hűséges, jó pásztorunknak a szavát, hogy tudjunk követni téged. Urunk, oly sokszor álltunk meg az elmúlt héten koporsók, urnák, ravatalok mellett. Itt vannak közöttünk azok a testvéreink, akik ott is hallották a vigasztalásnak a szavait, de eljöttek, hogy ismét hallják. Urunk, téged kérünk, hogy légy az ő megszomorodott szívükkel. Urunk, alázatosan könyörgünk mindezekért, annak a nevében, aki eképpen tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hív mindörökké, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ámen. Áldás békesség!